Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent és hívjuk segítségül a 77. Zsoltár első versének éneklésével. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket énekléssel, a 274. számú dicséretünket énekeljük végig, mind a négy versével. A gyermekisten tiszteletre a gyermekek a templomtér alatti gyülekezeti terembe, majd az igehirdetés előtti ének alatt fognak lemenni. A 274. dicséretünknek az első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleletét.
37. úrnapja, 101. kérdés. Esküdhetünk-e istenfélő módon is Isten nevére? Igen, ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles tanúvallomásunk mellett és az igazság érdekében esküt tegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és fele barátunk javát szolgáljuk. Isten igéje megengedi az ilyen esküt, s az ószövetségi és az újszövetségi szentek is gyakorolták ezt. 102. kérdés, szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem. Mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, ha hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk ezen a vasárnapon a Galatákhoz írt levélben, a Galata levél első részében, a 6. verssel kezdődően a 9. versig így. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, tele van a szívünk hálával, a te kegyelmedért, hogy adtad nekünk ezt a mostani alkalmat. Köszönjük az ünnepet, köszönjük, hogy hálát adhatunk konfirmandusainkért, köszönjük, hogy együtt a szülőkkel, keresztszülőkkel, rokonokkal és az egész gyülekezettel örvendezhetünk és téged dicsőíthetünk. Urunk, olyan jó lett volna úgy jönni, mint akik hozzuk magunkkal a jó cselekedeteinket, de megvalljuk előtted, hogy orcánk pirulásával, szomorkodással, bűneink miatt jöttünk elé. Tudjuk, hogyha a mi érdemeinkre tekintesz, illetve inkább tekintesz a mi bűneinkre, akkor nem állhatnánk meg előtted. Köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy örökké való szereteteddel szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ez a mostani nap is ennek a szeretetednek a jele és a bizonyítéka. Hívunk és várunk, hogy szent lelkeddel áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket, szólj mindannyiunkhoz a te kegyelmedből. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 377. dicséretnek az első versét énekeljük. Szent lélek védj körül bennünket, így fog kezdődni. Közben pedig a gyermekek le tudnak menni a gyermekisten tiszteletre, és igény szerint vissza is tudnak jönni majd a konfirmációra, hogyha szeretnék megnézni. Tehát a gyermekisten tiszteletre hívjuk a kicsiket, itt azon az ajtón indultak el most, még lehet csatlakozni. A gyermekisten tisztelet a gyülekezeti teremben, a templomtér alatti közösségi részben van. Tehát 377. dicséret, Szentlélek védj körül bennünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az első részben, 6. és 7. versekben így. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Felolvasott ige szakaszt nem én választottam, az ige szakasz választott bennünket a Biblia olvasó kalauzból. Egy meglehetősen nehéz ige, súlyos szavak vannak benne, nem azért, mert rávilágít arra, hogy vannak olyan erők, amelyek Krisztus evangéliumának az elferdítésére törekszenek, talán nem is azért, mert ilyen súlyos megfogalmazásban tárja elénk ezt a helyzetet, hanem sokkal inkább azért, mert nagyon személyes ez az ige. Nem csak nekem személyes, hanem mindannyiunknak egyen-egyenként olyan személyes üzenetet hordoz, amit nem biztos, hogy szívesen hallunk, nem biztos, hogy szívesen szembesülünk Isten igéjének a valóságával, realitásával, ahogyan meg akar bennünket szólítani. Persze, tudom, hogy most olyan helyzetben is vagyunk, hogy nem biztos, hogy mindenki azonnal el tudná helyezni a Galata levelet. Próbáljuk meg együtt elhelyezni, hogy amit felolvastam, ez a kis szakasz, hogyan is található a Bibliában, az üdvtörténetben, egyáltalán hol a helye. Pál apostolnak a leveléről van szó, amit egy akkori római birodalom kis-ázsiai tartományának a gyülekezeteihez, Galácia, így mondtuk régen, Galácia beli gyülekezetekhez írta, a Galata beli gyülekezetekhez, amelyek keresztény közösségek a kereszténység történetének a hajnalán. De nem csak ennyi van benne, hanem ebbe a levélbe benne van minden előzmény is, Pálnak, korábban Saulnak életének az előzménye, de benne van az egész előzmény, amely a Bibliában korábban van. Benne van az az előzmény is, abba helyezkedik bele, és anélkül értelmetlen lenne, és nem is értenénk, hogy milyen evangéliumról, milyen örömhírről beszél Pál, ha nem tekintenénk az Ószövetségre. Sokan eljutnak odáig, hogy azt mondják, el fogják olvasni a Bibliát, és általában az elején szokták kezdeni, és ott is szokták abba hagyni jellemzően, mert hogy van többnyire egy-egy olyan rész, amiben úgy beletörik a bicskánk, szóval tudom, hogy én is jártam így valamikor, elkezdjük olvasni, hát milyen érdekes mese itt az elején, az a teremtés, gondolja az ember, mert hogy az iskolában más tanulunk, nehéz ezt a kettőt összehozni, ebben a korban még kinek higgyek, és aztán utána pedig hát jönnek a hosszú leszármazási táblázatok, ugye a Károli fordításban ez nemzette azt, az nemzette azt, mi van, mi ez a sok név, ezt tudni kellene, és akkor hát itt többnyire a legtöbben feladják, és nekik, hogy hát ezzel a Bibliával nincs mit kezdeni. Na de kicsit most haladjunk tovább, és lássuk azt, hogy az elején nem mese, hanem nagyon fontos történet van, Isten megteremti a világot, rendet teremt ebbe a világba, és megteremti az embert, ahogyan tegnap hallottuk, a teremtés csúcsa, az egész világ az emberért van, ez egy furcsa gondolat, érdemes ízlelgetni, tehát nem arról van szó, hogy fordítva lenne, hogy az ember van a világért, hanem mert a világ van az emberért. Tehát ez az, amit a Biblia mond, nekünk adja ezt a világot, nekünk ajándékozza, az ember számára készítette, és az ember az egyetlen teremtmény, aki szabadságot kap. A szabadsága az, hogy önként engedelmeskedhet Istennek. Minden egyéb gondolkodás nélkül engedelmeskedik Istennek. A természet, az élővilág, az állatok, minden úgy működik, ahogy Isten megtervezte, hogyha valaki tanul mondjuk környezetismeretet, természetismeretet, biológiát, egyebeket, akkor látja, hogy minden egybe kapcsolódik. A dolgok minden mindennel összefüggenek. Hogyha elmegyünk és elviszünk nyulakat Ausztráliába, mint ahogy megtörtént, akkor fel fogja borítani az egész egyensúlyt a sok nyúl, vagy éppen a elszabadult házi állatok. A világnak van egy működési rendje, és amikor beleavatkozunk, akkor nem kicsit, hanem nagyon meg tud változni minden. Egyetlen teremtmény van, amelyiknek nem egy ilyen előírt módon kell viselkedni, hanem önként teheti azt, amit Isten szánt neki, ez az ember. Egy történet, az édenkerti történet meséli el, hogy az ember bizony ezzel visszaélt. Isten megengedte, hogy önként tegye azt, hogy nem eszik arról a fáról, amiről nem lett volna szabad, de mégis a kísértőnek a hatására, picit majd az ige kapcsán is, ugye erre figyelni fogunk, azt mondja, hogy egyesek meg akarják zavarni, azt mondja, hogy van valami külső munkálkodás is ebben, erőfeszítés is abban, hogy ezek a dolgok megváltozzanak, ott is a kígyó képében jelenik meg a kísértő, és megtörténik az, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, az ember engedetlen lett. És aztán örököltük ezt. Azóta örököljük, sok mindent öröklünk, ahogyan hasonlítunk a szüleinkre, vagy a nagyszüleinkre, vagy megfigyelhetők bennünk a felmenőink vonásai gyakran, olyanoké is, akiket nem is ismertünk. Egy szomorú eseményen találkoztam hosszú idő után a édesanyám részéről a rokonsággal, egy temetésen, és ott beszélgettünk, nem tudom, évtizedes távlatban nem találkoztunk korábban, és akkor néztek rám, és azt mondták, hogy pont úgy magyarázok, pont úgy mutogatok, meg tartom a fejem, mint a nagyapám, akit nem is ismerhettem, mert meghalt, mielőtt megszülettem volna. Sok mindent öröklünk, sok mindent hozunk magunkkal, sajnos a bűnre való hajlandóságot is. Azt is, hogy nem Istennek tetsző, az ő dicsőségére szolgáló életet élünk, hanem a magunk kedvére, vagy azt, ami könnyebb, azt, ami egyszerűbb, ami a többiek is teszik, nehogy kilógjunk a sorból, nehogy valami kellemetlenség érjen, vagy mást gondoljanak rólunk, inkább hallgatunk a világra, mint az Isten igéjére. Inkább odafigyelünk arra, ami körülöttünk van, mint arra, ami az Istennek a kijelentése. Ez a bűn, az engedetlenség. Isten igazsága szerint azonban a bűn büntetést érdemel. És ez a büntetés pedig nyilvánvalóan nem lehetett más, mint a halál. A bűn zsoldja a halál, az első emberpárnak is meg kellett halnia, és minden utódjának, és a bűn megrontotta az egész életet szomorúsággal, fájdalommal, gyásszal, betegséggel, és az egész világnak megterhelte az egész világot az embernek a bűne. Igen, sokan azt hiszik, hogy ez nem így van, áltatják magukat. Nem olyan régen történt egy szörnyű eset, egy 16 éves fiú nem tudta elviselni az osztálytársainak a bántalmazását, verbális és egyéb bántalmazását. Ezek a fiúk, ezek a lányok ugyanolyan fiúk meg lányok voltak, mint a többiek. De így alakult, egy ilyen csoport helyzetbe kerültek, és ez lett a vége. Ilyen az ember. Nem akartam elhinni, amikor, kicsit másik példa, amikor rendszerváltás után kitörtek a jugoszláv háborúk, és milyen szörnyűségeket követtek el emberek. Azt hittük, hogy ennek már vége. Azt hittük, hogy ez már nem történhet meg. Na jó, valami távoli, ázsiai, ki tudja milyen törzsi harcosok, talán még képesek ilyenre. De Európában? Ilyenek vagyunk. A bűnnek ott van a nyomorúsága az egész életünkben. Ahogyan egymást bántjuk, ahogyan egymást megsértjük, ahogyan nem tudunk szeretni, ahogyan nem tudunk hűségesek, kitartóak lenni, ahogyan nem tudunk egymásért áldozatot hozni, és természetesen az Istenért sem tudunk áldozatot hozni, mert nem vagyunk hajlandók semmiről lemondani, a magunk kényelméről, a magunk elképzeléseiről azért, hogy az Úristen akarata legyen meg az életünkben. Ez a bűnnek a következménye a mindennapokban. Isten azonban ezt nem hagyta annyiban. Előbb egy népet választott ki magának, Ábrahámnak az utódait azért, hogy rajta megmutassa a dicsőségét. Elmondta, megtanította őket, hogy hogyan éljenek, hogyan az igaz Istent imádják, ne a bálványokat, a láthatatlan Istennek a követői legyenek és a hirdetői ebben a világban. Azonban végül nem minden úgy alakult, persze Isten nyilván tudta, hogy fog alakulni, mint ahogy először tűnt, hiszen hát amikor a megígért messiás megérkezett, Jézus, aki hozta a megváltást, aki hozta Istennek az eredeti üzenetét, akkor elfordultak tőle, pogányok kezébe adták. Nemrég olvastuk a Márk evangéliumában Passió történetet, hogy Jézust, a saját messiásukat, akit annyira vártak, akit Isten megígért nekik, a rómaiak a pogányok kezébe adták, és azok kivégezték kereszten, és aztán utána egy római, egy pogány mondja ki először, a kivégzést vezető százados, valóban Isten fia volt. És aztán utána egyre többen lettek olyanok, ugye Jézus feltámadása után a tanítványok, és mennybe menetele után, amikor meg pünköstkor a Szentlélek kitöltetett, akik hitték Jézus Krisztusban. De mit is hittek? Hitték azt, hogy Krisztus meghalt a bűneikért. Hitték azt, hogy azt a büntetést, amit nekik, nekünk kellene elszenvedni, az Krisztus már elszenvedte. Isten őt, az Atya őt büntette meg, magára vette ezt a büntetést. Magára vette, és mivel a bűn meg van büntetve, ezért azok, akik hisznek benne, azok, akik ezt elfogadják, innentől kezdve nem lesznek megbüntetve. Vagyis örök életet nyernek a kárhozat helyett. Mert mindenki kárhozatra születik, de aki felismeri a kereszt titkát, aki Krisztusnak az áldozatát meglátja, az nem lesz megbüntetve, az örök életet nyer, az üdvösséget nyer. Kedves testvérek, ez az evangélium, ez az örömhír, ez az, amiről Pál itt beszél. Az, hogy van örök élet, hogy nem arról szól, hogy mi jók lennénk, nem arról szól, hogy a dolgokat jól csináltuk, nem arról szól, hogy megjavultunk, és akkor Isten majd megjutalmaz bennünket. Van ilyen tévképzet, igaz, hogy hát biztos azt gondolják magukról ezek a hívők, hogy ők jók, és jobban megérdemlik azt, hogy mi megkapjuk a mennyországot, és mi lenézzük azokat, akik nem gondoljuk, hogy elég jók. Kedves testvérek, úrvacsorázni szoktunk. Hát tudjátok, miért szoktunk úrvacsorázni? Hogy emlékeztessen bennünket Isten arra, hogy eltörölte a bűneinket. Hogy átéljük újra azt, hogy ott a kereszten megtörtént azt, hogy semmisek lettek a mi bűneink, amit Istennel és embertársainkkal szemben elkövettünk. Persze igen, bánkódunk emiatt, megvalljuk ezeket a bűnöket, és sajnáljuk, hogy így történt, de hiszük, hogy Isten erőt ad nekünk ahhoz, hogy ezen változtassunk. És egyszer csak jött egy ember, aki ízig-vérig zsidó volt, pont úgy gondolkodott, mint ahogy gondolkodtak a többiek, és egyetértett azzal, hogy ezeket a Jézus követőket, akkor még nem hívták őket keresztjéneknek, vagy minket nem hívtak keresztjéneknek, azt mondta, hogy ezeket el kell takarítani. Mindenképpen, minden áron. István vértanú halálánál ott volt, ugyan nem tett semmit, de azért segített, ugye kővel dobálták meg, hogy megöljék Istvánt, és hát ahhoz a felső ruhát le kellett venni, mert akkor jobban, nagyobbat lehet dobni. Eredményesebben lehetett végrehajtani ezt az ítéletet. És Pál, akkor még Saul jelentkezett, hogy hát én majd vigyázok a ruháitokra, hogy ti eredményesebben kövezzétek meg ezt a Jézus követőt. Csak aztán valami megváltozott. Találkozott Jézussal, és a Jézus üldözőjéből és a követőinek az üldözőjéből Jézus evangéliumának, Isten evangéliumának a hirdetője lett. Ezért nem Saulnak, hanem Pálnak emlegetjük őt, aki elindult, sokszor megverték, meg is akarták kövezni, börtönbe zárták, sok minden történt vele, és végül mártírhalált halt nagy valószínűség szerint a hitéért, de Krisztus evangéliumát hirdette mindenkinek. És ezért ír egy levelet a galatabeli gyülekezetekhez arról, hogy ha meghallottátok ezt az evangéliumot, akkor ezt ne hagyjátok annyiba. Akkor az ne úgy legyen, hogyha meghallottátok, azt jön valaki, az mást mond, akkor utána megváltoztatjátok a véleményeteket. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Választottam egy rövidke igét erre az alkalomra, és olyan hosszú volt, és hogy rövid legyen, ezért egy picit, hát talán az értelme is egy kicsit változik, de annyira szép, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket. És ezt igazából elsősorban a konfirmandusok miatt választottam. Krisztus kegyelme által el vagytok hívva. Talán azt gondoljátok, és azt gondoljuk mindannyian, hogy azért vagyunk itt, mert van valami sztoria. Persze van valami sztoria, Jézusnak is volt valami sztoria, meg Pálnak is volt valami sztoria, de nem azért történt, mert véletlen volt, hanem azért, mert az Isten úgy akarta. Mindenki el tudná mondani, hogy miért van ott. Konfirmandusok tudják, hogy azért, mert biztos volt egy szülői elvárás, hogy hát illene konfirmálni. És akkor jöttetek, meg aztán Zoomon, meg mindenféle módon folytattuk ezt a kérdést, és a végén tegnap még vizsgáztatok is. Szóval azért vagytok itt, mert most már készen vagytok arra, hogy megvalljátok a hiteteket, vagy legalábbis reméljük, hogy ez így van, és tudjátok, hogy mit fogtok mondani. A szülők meg azért vannak itt, azt gondolják, mert hát csak megnézik, és együtt örülnek a gyermekekkel, meg a nagyszülők, meg a keresztülők, a rokonok. Hát egyrészt illik is, másrészt azért tényleg ez egy örömteli alkalom, és jó együtt lenni. De, kedves testvérek, van egy nagy hírem, nem azért vagytok itt. Nem azért vagytok itt, mert Isten elhívott benneteket, az üdvösségre kiválasztott. Lehet, hogy nem mindenki érti ezt most. Lehet, hogy van, aki tiltakozik, Pál is tiltakozott, semmi kedve nem volt ehhez a történethez, Isten mégis kiválasztotta őt arra, hogy a kárhozat helyett az üdvösségre menjen. És ez a kiválasztás, ez Isten kegyelmi szeretete. Erről szól az evangélium, hogy van Istennek kiválasztó szeretete. Persze nyilván kérdés, hogy mi a válaszunk erre, azt mondjuk, nem kell, hagyjál Isten engem békén, ne beszélj hozzám, vannak fontosabb dolgok, a világ dolgai sokkal fontosabbak nekem, mint a te akaratod, ilyet is lehet mondani, de minket mégse erre hív az Úristen, hanem arra, hogy az ő kegyelme szerint éljünk. Azt mondja Pál, hogy csodálkozom. Azért csodálkozik, mert hogyha egyszer valaki ezt megértette, átélte, hogyha az Isten szeretete megragadta őt, hogyha engem megragadott, akkor hogy lehet, hogy mégis el akarom hagyni? Hogy lehet, hogy mégsem ráhallgatok? Hogy lehet, hogy mégsem őt követem? Hanem valami mást. Krisztus kegyelme által történt az elhívás, az ő áldozata által, az ő helyettes bűntörlő áldozata által, hogy helyettünk meghalt. A Galata beli gyülekezetekben más hírek, más evangélium, az evangéliumnak másfajta hirdetése történt. Azt mondja Pál, nincsen más, ez az egy van. Nincsen másik lehetőség, nincsen másik olyan, amely alternatív evangélium lenne. Nem úgy van az, hogy hiszek valamiben és az jól van, mert ha nem Jézus Krisztusban hiszek, akkor nem lesz üdvösségem. Persze hihetek valamiben, senki nem gátolja meg, mindenki abban hisz, amiben akar, lényegtelen, igazából olyan mindegy, hogy miben hisz, ha nem Jézus Krisztusban. Tehát innentől kezdve már hiheti azt, akit ő elképzel, hiheti a Buddhát, vagy akit akar, abból sem, abból nem lesz üdvösség, mert csak Krisztusban van üdvösség. Azt mondja, Pál, nincsen másik evangélium. És ebben nem a fenyegetés van, hanem az örömhír. Az az evangélium, ami van, az a tiétek, az nektek szól. Ez az örömhír bennünket szólít meg azért, hogy kiválasztjon Isten, és vezessen bennünket ebben a világban. Azt mondja, hogy egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Ma is sokszor halljuk ezt, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik az evangéliumról. Halljuk ezt, hogy vannak más vélemények is. Úgy tűnik, hogy ez nem egy új dolog. Már a kereszténység hajnalán is voltak ilyenek, de nekünk az a dolgunk, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit Isten kijelentett, ahhoz, amit Isten akarata szerint ott van. Mert mindig van kísértés. A kísértés az, amely el akar bennünket távolítani az Istentől. Ugyanúgy, ahogy a kígyó az édenkertbe el akarta távolítani Ádámot és Évát, azt akarta, hogy meghalljanak, azt akarta, hogy Istentől távol legyenek, és el is érte ezt. Ugyanúgy ma is működik ez a kísértő, hogy megzavarjon bennünket. Hogy ne értsük tisztán az evangéliumot, hogy ne ahhoz ragaszkodjunk. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy van kísértés, akkor Jézus kísértései jutnak eszembe, és azt gondolom, hogy egy kicsit, vagy bizonyos tekintetben ebben a helyzetben is igaz ez. Az első kísértés Jézus munkássága kor, amikor megkeresztelkedett a Jordánba, illetve szó szerint bemerítkezett a Jordánba keresztelő Jánosnál, akkor megkísértette őt a sátán, megpróbálta eltéríteni erről az útról. Ugye ez óriási sikernek ígérkezett, mert akkor nem csak Jézust sikerül eltéríteni, hanem mi sem kaptunk volna üdvösséget, tehát itt azért egy komoly tét volt. Természetesen ez esélytelen és eredménytelen is volt, de a kísérlet azért ott volt, mert a kísértő mindig próbálkozik. Ugye az első kísértés az azzal kezdődött, hogy kenyeret kellett volna a kőből tenni, hogy másra figyeljen Jézus, hogy önmagára figyeljen, és ne arra, ami a ami az ő küldetése. Ez abból derül ki, amit Jézus mond, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével is. Szóval, hogy szükség van a kenyérre persze, de hogyha csak a kenyeret látjuk, akkor nem értjük meg az Istennek az akaratát, mert a lelki kenyérre is szükségünk van. És itt van az a nagy kísértés, amikor a lelki kenyérről akarja a kísértő elterelni a figyelmet. Amikor csak a testi dolgok, csak az, ami kézzelfogható, csak arra irányul a figyelmünk. És a lelki kenyértől akar bennünket megfosztani. Azért, hogy a lelkünk éhezzen, hogy a lelkünk ne a Istené legyen, hogy ne tápláljon bennünket az örök életre, hanem eltávolítson és elszakítson. Ez az egyik, a kísértőnek ez a munkája. Az első az, hogy nem olyan fontos ez, vannak fontosabb dolgok. És az életünkben ezt olyan szépen tudja berakni a kísértő. Vannak fontosabb dolgok, mint az Isten igéje. Vasárnapi Isten tisztelet. Ó, hát vannak fontosabb dolgok. Hát mindig van valami fontosabb dolog, nem? Annyi fontos dolog van az életben. És valahogy úgy meg tudjuk magyarázni, hogy ez mind fontos. Néha azt mondom, hogy tényleg hát el kell ismerni. Aztán utána meg haladunk tovább ezzel, és egyre nagyobb lesz az a rés, amit Isten és közénk betesz a kísértő, és végül már eszünkbe se fog jutni, hogy miért harangoznak, nem? Így vagyunk. Aztán már nem is érdekes. Van-e nekünk annyi más dolgunk, mint Isten igéjével foglalkozni? Szóval Bibliát olvasni? Pontosabb dolgok vannak, meg olyan nehezen érthető ez. A kísértő nagyon ügyes. Kedves testvérek, ki gondolta volna, hogy ott az édenkertben ilyen ügyes trükkel sikerül az első emberpárt rávenni arra, hogy nekik tudni kellett volna, de mégis sikerül. És most is ugyanígy fog próbálkozni veletek is. Fog próbálkozni napról napra, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Másoknak a szájával, ők nem az ördög, de az Isten, Istennel szemben álló erők mindig úgy alakítják a dolgokat, próbálják, hogy nekünk mindig távolabb legyünk Istentől. Vagy éppen azzal, hogy ránk pirítanak, hogy hát nézd csak meg, hát hány hete, hány hónapja, hány éve nem foglalkoztál Istennel. Szerinted Isten visszafogadna téged? Tényleg azt hiszed, hogy még érdekelne Istent az életed? Nagyon is. Ne higgyünk a kísértőnek, mert a kísértő azt akarja, hogy csak a láthatókra tekintsünk, és semmi másra. Aztán utána ott van a második kísértés. Ott van az, amikor azt mondja, hogy ugorj le a templom párkányáról, mert meg van írva, hogy az angyalok eljönnek, és a lábadat nem ütöd meg a kőben. Az Isten igéjére hivatkozik a kísértő. Bizony ilyen is van, amikor, és végső soron mindig ez megtörténik, hogy ugyan nem abból indul ki, de végül mégis az Isten igéjére hivatkozik, egészen másból indul ki, aztán keres valamit a Bibliában, ami úgy tűnik, hogy igazolja azt a tévképzetet, azt a hamis tanítást, ami nem igaz, és onnan próbálja megmagyarázni. Ma is vannak ilyen ötletek, például a mai világban csak egyet említsek, azt gondolják, hogy ki kell ragadni azt, hogy az Isten szeretet. És ez azt jelenti, mindenki azt csinál, amit akar. Az Istennek nincsen elvárása, nem? Hát mégis hogy néz neki? Olyan nagy szeretet, hogy mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. Ahogy ő van, ahogy gondolja, nyilvánvalóan mindenki egy saját egyéniségük, mind bűntelenek természetesen, gondolják, vagy mondják nekünk, mert bűn az nincsen, legfeljebb, hát na egy-kettő, meg, szóval, de ez egy átverés. Mert valójában nekünk nem egyetlen részt, hanem az egész evangéliumot kell tekinteni. Mert például vajon szeretete az, hogyha azt mondom a gyermekemnek, hogy hát te szeretsz ott a szikla szélén egyensúlyozni, végül is, hát ez a te dolgod, vagy beleesel, ne is beszéljünk erről, beleesel a szakadékba, semmi gond. Vajon az-e a szeretet, hogy azt mondom, hogy támogatlak abban, hogy beleessél? Vagy pedig az a szeretet, hogy na azon a gyere le. El kell dönteni, hogy hol állunk. Az evangéliumot követjük, komolyan vesszük, és abból indulunk ki, vagy hagyjuk, hogy álságos módon használják fel a bibliai idézeteket arra, ami nem az evangélium. És ezért is fontos az előző, hogy ismerjük, hogy abból induljunk ki, onnan magyarázzuk, hogy az Isten kijelentése alapján éljük az életünket. És persze, ott van ebben még maga a népszerűség is, azt gondolom ebben a kísértésben, hogy az ember szeretne népszerű lenni. Szeretné, ha elismernék, ha elfogadnák, hogyha nem olyan lenne, aki kellemetlen, akivel a többiek nem olyan szívesen vannak együtt, szeretne olyan lenni, mint a többiek. És igen, ez a kortárs csoportnak a nyomása, azt hiszem, mit hívják, ez rátok halmozottan érvényes. Hogy ugyanúgy, ugyanazt a életet éritek természetesen, mint mindenki, nem is lehetne mást, de manapság a médiából jön az, amely meg akarja mondani, hogy hogy gondolkodjunk. Vannak megmondó emberek, vannak olyanok, akik rövid videókat készítenek, és akik követik őket, azok az értékrendjükkel is egyetértenek. El kell dönteni, hogy kinek az értékrendjével értetek egyet. Az Isten értékrendjével, vagy máshová. Kihez igazodtok, kihez hallgattok. És ez nem csak a fiatalokra vonatkozik ám, nehogy hátradőljünk, kedves testvérek, ránk is vonatkozik. Mindannyiunkra ugyanúgy vonatkozik. Ez a nehézség. És végül azt mondja a kísértő Jézusnak ebben a kísértésben, a történetben, hogy az egész világot neked adom. Az anyagiak, meg a hatalom, ez is óriási kísértés, hogy ne az Istenre figyeljünk, hogy valami mást ragadjunk meg, hogy azt, ami ott van a környezetünkben, ahhoz igazítsuk inkább az életünket. Talán egy másik emberhez, az, aki nem hajlandó velünk igazodni, inkább hozzá, mint ahhoz, amit Istentől tanultunk. Azt mondja Pál a Galatáknak, és azt mondja nekünk, hogy bizony megvan a veszélye annak, hogy megzavarnak bennünket, hogy nem értjük jól az Istennek az igéjét. Nem úgy értjük, ahogyan Isten azt kijelentette, mert el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. A célja ennek az, hogy elferdítik az evangéliumot, akkor nem a valódi evangéliumot, nem az örömhírt, nem az üdvösségnek az útját fogjuk megismerni, hanem valami mást, ami akár pótléknak használható is, mint pótlék, de az üdvösségre nem elég. Hadd kanyarodjak vissza oda, ami szerintem, miközben láttuk a veszélyeket, nagyon fontos az, hogy Isten elhívott titeket, mégpedig Krisztus által és Krisztusban történt ez az elhívás. Azért hívott el titeket, hogy az övéi legyetek, hogy hozzátartozzatok, és ennek van egy gyönyörű kiábrázolása, amikor meglettetek keresztelve, amikor hitvallást tesztek, amikor Isten népe tagjai közé befogadunk benneteket az ő felhatalmazásával, ez a kiábrázolása. Mi oda tartozunk hozzá, a Krisztushoz. Mi az ő szövetségesei vagyunk, az ő népe, akiket minden nép közül kiválasztott, hogy neki éljünk, hogy őt dicsőítsük, és őt szolgáljuk. Mi vagyunk ma a régi zsidó nép. Mi vagyunk az Isten népe, aki a láthatatlan Istent imádjuk, aki tőle kapjuk és várjuk a bűnbocsánatot, és tőle kapjuk az erőt, hogy megéljük a hitünket. Tőle kapjátok a Szent Lelket, kapjuk a Szent Lelket, amely megőriz bennünket. Adja meg az Úristen mindannyiunknak, hogy oda tartozzunk, hogy jó döntések szülessenek az életünkben, és hogy tudjunk megállni mellette, és nehogy valaki, bárki, bármi bennünket megzavarjon, és ettől az evangéliumtól, az Isten szeretetétől elragadjon. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására, Isten szent lelkét kérjük a 229. dicséret harmadik versének az éneklésével. A 229. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. Thank you. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy kegyelmes és irgalmas Úr vagy, akihez mindig oda lehet menni. Köszönjük, hogy az ajtód mindig nyitva áll, és köszönjük, hogy nincsenek feltételeid. Köszönjük, hogy minden feltételt eltöröltél a kereszten, a te szeretetedet jelentetted ki, megbocsátásodat és irgalmadat, amellyel magadhoz hívtál. Köszönjük, hogy mindannyiunkat kiválasztottál szereteteddel, az üdvösségre és az örök életre. Kérünk, adj nekünk erőt, hogy ezt felismerjük, ehhez ragaszkodjunk, ebben megálljunk, és eszerint éljünk egész életünkben. Urunk, tarts meg bennünket ezen az úton Jézus Krisztus érdeméért. Kérünk, hogy légy segítségünkre napról napra, támogass bennünket a te szereteteddel, kegyelmeddel, irgalmaddal és kijelentett ígéddel. Urunk, így imádkozunk most közösen is azokért, akik nehéz helyzetben vannak, imádkozunk a betegekért, könyörgünk a gyászolókért, mindazokért, akiknek nincsen békesség az életében, akiknek aggodalom van a szívében, akiknek az emberi kapcsolataiban, házasságban, családban vannak nehézségek, terhek, bűnök, küzdelmek. Urunk, te légy a békesség szerzője, te légy a te kegyelmeddel az életünknek igazgatója, nehézségeink elrendezője. Köszönjük neked, hogy minden gonddal hozzád jöhetünk, szomorúsággal, megbántottsággal, vagy éppen azzal, hogy bánkódunk a bűneink miatt, nem tudjuk letenni, nem tudunk tőle elfordulni, nem tudjuk elhagyni. Köszönjük, hogy mindenhez van erőd, hogy mindenben segítsél bennünket. Urunk, így imádkozunk ezért a gyülekezetért, imádkozunk református anyaszentegyházunkért, keresztjén egyházainkért, imádkozunk az üldözött keresztjénekért, és könyörgünk azokért a testvérekért is, akik ünnepelnek ebben az időben, hogy az ő hitüket erősítsed meg a Krisztusban, és hogy meglássák és meglássuk, hogy mindannyian a tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk. Urunk, hallgass meg az imádságunkat, amikor eléd hozzuk városunkat, országunkat, nemzetünket. Kérünk, hogy te adj bölcsességet vezetőinknek, értük is könyörgünk. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg az imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, együtt fennhangon mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzként és egyház fenntartási hozzájárulásként érkezett támogatásokat is, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyházközségünk hétről hétre, hónapról hónapra és évről évre működjön és hirdessük az evangéliumot. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre adott adományt, mi ilyenkor is szoktunk adakozni, és köszönjük az úrvacsorai jegyeket, a kenyeret és a bort. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Most, amikor véget ér az istentisztelet és a közvetítés, a konfirmáció következik, a konfirmációs ünnepség és fogadalomtétel, ezt követően pedig megterítettük az urasztalát, az úrvacsorával fogunk élni együtt a konfirmandusokkal, ők először, mi pedig újra. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, ránk következő héten, kedden lesz az énekkarnak a próbája 18 órától, gyönyörű szép alkalmon vagyunk túl az énekkarral, csütörtökön vagyunk, én is ott voltam, én nem énekeltem, de ott voltam, szóval csütörtökön a Békásmegyeri Közösségi Házban a Holland-Magyar Református Kapcsolatok Története című kiállításunknak a megnyitója volt, és köszönjük az énekkarnak a gyönyörű szolgálatát, amellyel emelték ennek a dicsőségét, majd megpróbáljuk, ha a kórusvezető hozzájárul, meg is osztani a képeken kívül ezt a darabot is. Hát köszönjük szépen, kedden folytatódik, még lehet bekapcsolódni. A Biblia óra szerdán reggel lesz a gyülekezeti terembe, és most a Zoom-os Biblia óra is szerdán lesz a szokott 19 óra 15 perces kezdéssel. A héten szeretnénk elkezdeni a új konfirmációs alkalmakat, hiszen megint megürült az időpont, úgyhogy szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik konfirmálni szeretnének, akik meg vannak keresztelve, vagy nincsenek, de a szülőkkel együtt úgy döntenek, hogy konfirmálnak. Pénteken 4 órakor kezdjük az első csoportnak a konfirmációs alkalmát. Természetesen felnőtteket is várunk keresztelési konfirmációs alkalomra, ez később fog elindulni. Vasárnap istentiszteletet tartunk itt a templomban, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. De előtte szombaton elmegyünk Nádasd ladányba, ez egy gyülekezeti kirándulás, autóbusszal történik, önköltséges, 3000 forint befizetésével lehet egy helyet foglalni a buszon, az iratmissziós asztalnál. Még úgy tudom, valaki bólogasson hátul, még van néhány hely, szeretettel ajánljuk ezt a közös kirándulás lehetőségét. Igen, és aztán pedig még egy kicsit előre, még egy alkalmat hadd mondjak, hogy 25-én szombaton fogjuk tartani a Szüreti és Almáspite fesztiválunkat a gyülekezeti teremben. Itt lehet almáspitét hozni, lesz egy kreatív feladat gyerekeknek, szülőknek együtt, mustkészítés, illetve almáspite verseny. Ugye ez, ha hoztok, vagy ha jöttök, lesztek, ha hoztok, eztek alapon működik, tehát az almás pitét azt nekünk kell vinni, így központilag nem készítünk, de nem volt ezzel baj. Szeretettel ajánlom mindenkinek, minden almás pitét megeszünk a végén, úgyhogy ez teljesen rendben működik. Ezek azok az alkalmak, amik előttünk vannak, várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Isten tiszteletünk végén énekeljük a... Bocsánat, még valamit kifelejtettem az éneklés előtt. Azt, hogy péntekre kaptunk egy meghívást. Ez a Vármegye házára szól. 17-én péntek este egy irodalmi, illetve zenés programra kaptunk meghívást. Azért is érdekes ez a meghívás, a plakátja itt kint van, és megosztottam a Facebookon is, majd feltesszük a honlapra is. Azért érdekes, mert Szántó Balla Gábor és felesége Gabriella gyülekezetünk tagjai saját verseiket is előadják ezen az alkalommal, tehát szeretettel várjuk és ajánljuk a testvéreknek ezt a péntek esti alkalmat. A záróénekünk a 251. dicséret, egy Isten dicsőítő ének, amely így kezdődik, meghódol lelkem. 251. dicséretet énekeljük, az első verset.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Nemzeti imádságunkat énekeljük.